Gényes történelem műsorában, ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
4:45 lesz 3 perc múlva, gondolkodjunk együtt, ma is nézzünk az események, a döntések és a hírek mögé, és elemezzük ki azokat részletesen, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van, derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Mai első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy a főváros teljes területén leszerelik a parkolóautomatákat, milyen előnyei és hátrányai vannak ennek. És mit szól hozzá, hogy petíció indult Súlyog Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása mellett? A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A mai műsor szerkesztője Gödöllei Anna. Budapesten hamarosan a múlté lesz a készpénzes parkolójegyvásárlás. A főváros ugyanis a parkolóautomaták teljes leszereléséről döntött. A digitális átállás kényelmesebb és költséghatékonyabb üzemet ígér, de vajon mindenki felkészült az okostelefonos fizetésre? Mielőtt erre válaszolnak, hallgassuk meg Messzesen György összeállítását, aki az utcán kérdezte a közlekedőket, mit gondolnak a változásról, és milyen előnyöket vagy hátrányokat látnak benne.
Mivel én már azért 70 körül vagyok, tehát menthetetlenül múlt századi, én nem helyeslem, mert nekem kényelmesebb, hogyha használhatok készpénzt is, mert nem bízom annyira az internetben, arról nem is beszélve, hogy esetleg kiesik a kezemből, vagy ellopják, és akkor az összes mindenem ott van.
2026 nyarától a fővárosban fokozatosan kivezetik a parkolóautomatákat. Ön erről mit gondol? Szokott-e autóval járni a városban?
Igen, szoktam járni autóval. Hát szerintem jó ötlet, mert én is sokszor tapasztalom, hogy nem jók az automaták, és hát csak egyszerűbb lenne így. Én is legtöbbször így parkolok, vagy mobillal.
Akkor sokkal kényelmesebb így elektronikusan vásárolni jegyet, de mi van akkor, hogyha lemerül a telefon? Akkor mi a helyzet?
Na hát igen, ez probléma lehet. Ilyenkor valami alternatívát kellene szerintem kitalálni, hogy valami kis közérben vagy akárhol lehessen akkor érvényesíteni addig.
Én autóval jár-e, szokott-e parkolni a főváros területén?
Hát én inkább a metróval megyek, de hallottam, hogy csak a telefonnal lehet parkolójegyet váltani. Nem egyszerűbb volt, hogy bedobja az ember a 20-as vagy a 200-as, és akkor tud vele, tudja, hogy meddig tart a parkolás. Szerintem ez nem valami oké. A fiataloknak oké, de az idősebbeknek nem.
Az ön családjában van-e gépjármű?
Természetesen van, igen, a családban.
Szoktak lejárni vele Budapestre?
Jellemzően ritkán, inkább vidéken, de igen, egyébként előfordul.
És a parkolást olyankor hogyan oldják meg?
Jellemzően mobil applikáción szoktunk parkolni. Ott indítjuk el a parkolást, aztán amikor végzünk a teendőnkkel, akkor leállítjuk.
Arról hallott-e, hogy 2026 nyarától Budapesten teljesen leállítják a parkolóautomatákat, és onnantól csak digitálisan lehet megvásárolni a parkolójegyet? Önt akkor ez nem fogja érinteni, de mit gondol másokról?
Vannak turisták is, akik nem feltétlenül ismerik a rendszereinket, illetve az idősebbek, akik azokhoz a parkolóautomatákhoz szoktak, amik akár még ez a pénzbedobálós megoldással működő automata, nekik biztosan nehezebb lesz.
Például abszurd, hogy egy gyerekkórháznál azon izgul a szülő, hogy úristen, mi van a gyerekemmel, és állandóan nézze a parkolóját, hogy letelt, nem telt, mi lesz akkor, és horribilis összegekre büntetik a vétkest, mondjuk, de hát nem értem, hogy mi ebben a nagy vétek. És nem is tudjuk, hogy mire használják fel ezeket a parkolási összegeket az önkormányzatok, mert például az én kerületemben sem látom igazán.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Nincs több apró pénz keresgélés, de nincs több papír alapú jegy sem. Budapesten hamarosan csak a mobilunkkal parkolhatunk, ami komoly vitákat váltott ki az autósok körében. Mi lesz azokkal, akiknek nincs okostelefonjuk, vagy éppen lemerül a készülékük? Ez is fontos kérdés. De hogy valójában mik erre a válaszok, az kiderül szakértő vendégünktől, Drimál Tibortól, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület elnöke van itt velünk a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Készpénz ellenes hadjárat vagy elkerülhetetlen fejlődés, ez hogy látja?
Készpénz ellenes hadjárat, tehát meg autós ellenes hadjárat. A fejlődéssel nincs önmagában probléma, és hát a fejlődés meg is van, tehát jelenleg is van lehetőség arra, hogy elektronikusan fizessen az ember a parkolásért, viszont a készpénz használat az nem egy opcionális kényelmi elem, hanem egy alaptörvény adta jog. Meg ha nem lett benne az alaptörvényben, akkor is az alapértelmezett fizetési mód gyakorlatilag bármire a készpénz, és a többi lehetőség az alternatíva. Hogyha leszerelik az automatákat, akkor a készpénzes fizetés lehetősége teljesen megszűnik. Ezáltal hátrányba kerül az, aki nem tud, vagy nem akar digitális módon fizetni a parkolásért.
Hogy derül ott ki, hogy milyen zónában van az ember? Hogy látja, hogy ez most a 0-18-as zóna? Lesz valamilyen erre utaló jel?
Nem jutott el hozzám erről konkrét elképzelés, de feltételezem, hogy a parkolóórák helyén tájékoztató táblák azért ki fognak kerülni, tehát feltételezem, hogy ez, erre azért gondol a városvezetés, meg hát ugye a mobil applikáció, aki azzal fizet, annak megmondja az applikáció, hogy hol van, de én is azt gondolom, hogy igenis kell tájékoztató tábla arról, hogy milyen zónában vagyunk, de alapvetően ezt az egész intézkedést mi, mint Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület szívunk szerint úgy eltöröltetnénk, ahogy van.
Mondta nekem, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy sűrűn járt a városházára, egyeztetésekre, ott mi derült ki ezelőtt?
Nem ez ügyben, tehát jártam a városházán ilyen egyeztetéseken, meg közmeghallgatásokon, de nem erről, ezen a témában, erről a témáról nem jártam egyeztetésen a városházán.
És az önök véleményét, vagy más érdekvédelmi szervezetek véleményét kikérték?
A miénket biztosan nem. Uh-huh. Másokét nem tudom, hogy kikérték, a miénket egész biztosan nem.
És milyen helyzetekre, mert hogy nagyon sokan örülnek annak, hogy milyen kényelmes lett az életük a telefonjukkal, mi mindent tudnak intézni, hogy ez egy jó dolog, de itt akik így a félelmeiket hangoztatják, azok elsősorban az ilyen technikai problémákat említik ilyenkor, hogy akár lemerül a telefon, vagy például valamilyen hálózati probléma lesz, tehát a digitalizáció azért bármennyire is jó dolog, de közbe tud szólni.
Így van, tehát bármilyen technikai megoldás a műszaki hibát magában hordozza. Tehát egyébként igen, lemerül valakinek a telefonja, bármilyen nem működik az internet, nem működő bankkártya, műszaki hiba akár a szolgáltató rendszerében is felmerülhet, de gondoljunk például arra, akinek feltöltőkártyás telefonja van. Ugye legtöbbször ezek a feltöltőkártyás telefonok nincsenek agyontöltve egységgel, és nagyon könnyen le tudja szívni a feltöltőtött egyenleget egy ilyen parkolás, főleg úgy, hogy nem elég, hogy leszerelik a parkolókat, még 25%-kal megemelik a díjakat, ami különösen visszás annak fényében, hogy arra hivatkozva akarják leszerelni a parkolóórát, hogy drága a működtetése. Amelyiket igaz, hogy drága a működtetése, csak én azt gondolom, hogy ha már működtetünk egy rendszert, akkor ezt akkor működtessük, hogyha megéri működtetni. Ebbe bele tudunk menni mélyebben, hogy ez a fizetőparkoló rendszer, a közfeletű fizetőparkoló rendszer ebben a formában miért problémás. De az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy ha nem éri meg működtetni, akkor szereljük le a parkolórakat, akkor szüntessük meg a fizetővezeteket is.
Nyilván ez is ilyenkor szóba kerülhet egy-egy egyeztetésen. Belemegyünk a részletekbe természetesen, de akkor jöjjenek hallgatóink véleményei. Mai első témánk első hozzászólója Péter van a vonalban. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a rádióhallgatókat, nagyon rövid szeretnék lenni, nagyon aranyosak a megszólalások, mindenki ezzel foglalkozik, mindenki nagyon okosakat tud mondani, de megoldások sincs, csak mindenki állítja a saját maga dolgát, mint a magyar emberek szeretnek pletykálkodni, beszélni róla, és ez így jól működik. Én nagyon örülök amúgy annak, hogy kint vannak a parkoló automaták olyan szempontból, így is úgy is fizetni kell. Ami nekem nagyon fontos és megbízható, hogy én amikor parkolok, akkor mindig vásárolok, és az ország minden pontján használtam az SMS szolgáltatásomat. tehát tudok parkolni SMS-sel, és nekem ez egy megnyugtató dolog, hogy nem kell nekem büntetést fizetni, és aggódnom amiatt, hogy megállok egy fizetőhelyen, és jön az őr, aki a munkáját végzi természetesen, ezért fizetést kap, és büntetést fog nekem kiszámolni, hogyha nem akarok fizetni, vagy nem tudtam volna fizetni a másik, mondják, hogy lemerül a telefon, meg hogy leszívja az egységet egyéb. Ez is megoldható lenne egy egységes Magyarországon elérhető jegyrendszerrel, amit megvesznek újságosnál, itt-ott-ott kiteszik, egy órára érvényes, mindenütt érvényes, ennek legyen ára, vidéken ennyi, fővárosban annyi. Én úgy gondolom, hogy ez tökéletesen tudna működni, csak az a baj, hogy túl van minden bonyolítva, mindenki szeretne pénzt kivenni ebből, mindenki szeretne hozzászólni, mindenki az ő ötletét tartja a legjobbnak, de a lakosságot soha nem kérdezik ki erről. Erről miért nincs egy ilyen internetes vélemény nyilvánító felület, ahol elmondhatják a laikus magyarországi lakosok, hogy mi történt. Abban nem folynék bele, hogy a politika mennyi van benne, mert a műsor nem erről szól. De én úgy gondolom, hogy vannak alternatívák, amik a lakosságnak is nagyon jók. Majd az új közlekedési miniszter szerintem majd ott is rendet fog csinálni, remélem. És gyakorlatilag mondhatom azt is, hogy én mindig, hogyha hozzászólok bármihez, az építő jellegű legyen, és hogyha a szakértőket is meg lehet arra kérni, akkor ötletekkel jöjjenek elő. Mindig azt mondják, hogy ki milyen meghallgatásra jár, milyen önkormányzati gyűlésen volt egyéb, de megoldás soha nincs, csak mindig elmondják, hogy itt voltunk, ott voltunk, egy évig húztuk, halasztottuk kettőig, majd hozunk egy döntést, és emelkednek az árak. Amúgy emeljék az árakat, így is úgy is fizetni kell érte, csak egyszerű megoldás legyen a magyar embereknek. Én úgy gondolom. És ez szerintem működőképes az SMS, én használom, nekem tökéletesen működött eddig is, ezután is fogom használni, és szerintem teljesen jól volt használható ez a parkolósdi telefonon keresztül. Hosszú évek óta így használom, és mindenki tudatosan töltse fel a telefonját reggelre, hogy elindul otthonról. Gyakorlatilag ennyi, nem kell rajta söprögetni, meg a különböző felületeket nézni, maradjon energia a telefonba egy jegyvásárlásra. Én úgy gondolom, tudatosan.
Hasznos tanácsok, nagyon szépen köszönjük Péter gondolatait, és mielőtt erre kitérnénk részletesebben, még Bertalant is meghallgatjuk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Mi vagy rendkívül magas felháborodásomnak kell hangot adjak, ugyanis hogy idézem Jancsó Miklós urat, hogy nincs törvénybe foglalva, hogy nekem vagy bárkinek internettel kellene rendelkezzek, vagy okos telefonnal kell rendelkezzek, hogyha esetleg egy parkolójegyet kellene, tehát ez érvényes a jelen rendszerre is, hogyha ilyen kellene, de nem, hogy akkor erre itten a jövőben, hogy parkolóautomatából se tudnék, és akkor hagy ragozzam még ezt a gondolatkört, hogyha a köz sok-sok felkeltője területén én megállok, miért kell nekem azért fizetnem, amikor a köz tagja vagyok? Hát már innentől eredezik a gondolatnak a törvénysértése, vagy humán sértése. Hát ez felháborító. És akkor, ha még történetesen kitalálnák a buszjegy, mint a buszjegyre is, hogy vehetek valahol egy parkolójegyet, és akkor mondjuk én hajnalban fölérkeznék ha vidék lennék, fölérkeznék a városba, hogy a kórházba tudjam a gyereket vinni, és akkor parkolójegyet hol tudnám érvényesíteni, hogy ne vigyék már el a helyén pár gyerekkórház elől az automat, mert nem tudtam a parkolójegyet. Szóval hagyj ne ragozzam ezt a gondolatkört, borzasztó és felháborító szerint.
Köszönöm szépen. A kedves hallgatóink is szép számmal küldik a véleményüket. Azt írja egyik hallgatónk, hogy nem szűnik meg a készpénzes fizetés lehetősége, hiszen a büntetést csekken készpénzzel is be lehet majd fizetni. Egyébként a parkolási díjat régi típusú telefonon is be lehet fizetni SMS-ben, és szerintem az már alap elvárás, hogy aki autót is tud vezetni és kezelni, az egy telefont is tudjon. Hát ez is egy vélemény. Aztán itt a bécsi tapasztalat csak úgy képzelhető el, ha a bécsi rendszerhez hasonló kézzel kitölthető parkoló cédulák is kaphatók lesznek, ez sürgős esetben mindenkinek kellhet. Tehát akkor azért így van alternatíva ezek szerint. Vagy lehet, hogy lesz. Hogy látja Drimá Tibor vendégünk?
Sok mindenre kell itt reagálnom. Ugye az, hogy amit először is Péter mondott, Megoldási javaslatunk nekünk van, hát ugye még most kezdtünk el beszélgetni, még nem jutottunk el odáig, tehát nekünk is van bőven megoldási javaslatunk, többféle ötletünk is van. Például egyébként ez, ami most elhangzott, ez az előre megváltható jegyrendszer akár segíthet, de ez is az autósnak előre kell gondoskodni, egyszerűen azért, mert a fizető parkolást üzemeltető cég nem hajlandó biztosítani a fizetés feltételeit. Tehát megint az van, hogy az autós embernek adnak házi feladatot azért, mert ők nem akarják biztosítani az egyébként pénzbeszedő rendszerükhöz, nem akarják biztosítani a fizetési feltételeket normálisan. Igenis, hogyha továbbra is azt mondom, hogy igenis, hogy ha már pénzt szednek az autósoktól, egyébként Bertalan nagyon jogosan mondta azt, hogy a közterületen való parkolás miért kártékony, és miért nem vállalható szerintünk sem, hiszen pontosan, hogy Bertalan mondta, a közterület az autós ember tulajdona ugyanúgy, mint bárki másé. Tehát, hogyha a közterület használatáért az autósnak fizetnie kell, ez egy nagyon rossz irány. Tehát az, hogy az autós a köznek fizessen a közterület használatáért, ez egy nagyon rossz gondolkodást vetít előre, és nem ötleteket akarok adni, de pont annyira megalapozott ez társadalmi szinten, mint az, hogy a kerékpáros akkor miért nem fizet a kerékpárútért, a gyalogos miért nem fizet a járdájára, és nem ötleteket akarok adni, nem ez a célom, hogy ezt
történjen. Ez egy másik téma.
Nem ez a célom, hogy csak arra reagálok, amit Bertalan mondott. És ugye a kommentemben, ami elhangzott, a csekken büntetés, be lehet fizetni készpénzre, köszönjük szépen. Azért, hogy 10-20 percet parkolunk valahol, azért hadd ne kelljen több ezer forintos büntetést befizetnünk, csak azért, mert a hát erősen idézőjelben szolgáltató nem biztosítja a fizetési feltételeket. És ugye pont ezért nem tudom ezt szolgáltatásnak nevezni, a közterületi fizető parkolást, mert hogy közterület, tehát ez nem egy olyan dolog, amiért kapunk valamit cserében. A közterületi fizető parkolásnak ugye én azt gondolom, hogy forgalomszabályzási okokból tényleg olyan helyen a szűk belvárosban van helye, ahol tényleg kevés a hely, de egyértelműen az a szándéka a városvezetésnek bevallottan, hogy egész Budapestből egy hatalmas nagy fizetőparkolót terveznek csinálni. Ez nem normális dolog, semmiképpen sem.
És itt ezeknél az eseteknél, hogy a készpénzes fizetés lehetősége alapjog közeli kérdés, sok hallgatónk ezt már írta is, több téma is volt már, nem csak az autós helyzettel kapcsolatban, hogy mi lehet a válasza a fővárosnak, tehát szerintük ugye nem aggályos, hogy kizárólag digitális úton lehet majd rendezni a parkolási díjat, tehát sok kérdés, de a kérdéseknek ez az egyik lényeges része, hogy milyen alternatíva van ezekben az esetekben.
Ugye azt terjedt el, hogy az a terv, hogyha az ember akár 10-20 perccel le is parkol valahol, akkor utána sétáljon be a legközelebbi parkoló társaság irodájába, és fizessen ki 3 órányi parkolási díjat készpénzben. Tehát megint ott tartunk, hogy csinálja a programot a városvezetés az autós embernek. Nyilván ezt is úgy gondolják, hogy annyira megnehezítik az autózást, hogy az ember majd nem fog autózni. Ez az irány is szerintünk elég aggályos, hiszen a szabad járműválasztási joga, ami tőlem származik, és ezt szeretném, hogyha a készpénz használat joga mellé oda is kerülne akár az alaptörvényben, hiszen a szabad járműválasztási joga az azt jelenti, hogy mindenki szabadon hadd döntse el, milyen autóval jár, ráadásul az autós az egyetlen olyan közlekedői csoport, aki rengeteg adót fizet a járműve után. Nagyon gyakori tromfolás erre az kommentekbe, hogy de hát mi is fizetünk adót. Igen, jövedelemadót, áfát, amit mindenki fizet, de kifejezetten a járműve után kizárólag az autós fizet adót. Én nem is keveset.
Innen folytatjuk hamarosan hallgatóinkkal és vendégünkkel, Drimál Tiborral, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület elnökével. A témánk pedig továbbra is az, hogy a főváros teljes területén leszerelik a parkoló automatákat. Milyen előnyei és hátrányai vannak ennek? Hamarosan tehát ezzel folytatjuk, de most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondó Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Újabb miniszterjelöltek nevét jelentette be Magyar Péter, a Tisza pártelnöke leendő kormányfő Lannert Juditot jelöli a leendő Tisza kormány gyermek- és oktatásügyi miniszterének. A közlekedési és beruházási miniszteri posztra Vitézi Dávidot kérte fel, a szociális és családügyi minisztériumot pedig Kátai Németh Vilmos vezeti majd. Az új kormány bevezeti a mentők kiérkezési idejének nyilvános közzétételét. Erről a leendő egészségügyi miniszter írt a közösségi oldalán, ahol a Népszava egyik cikkére reagált, amelyben a mentődolgozók szövetsége azt állítja, akár a legsúlyosabb esetek is feltorlódhatnak. Hegedis Zsolt szerint ez az eset is rávilágít arra, milyen állapotban van ma a mentőszolgálat. A hormuzi szoros azonnali megnyitása alapvető fontosságú a világ számára, jelentette ki az Európai Tanács elnöke, miután Cipruson egyeztetett a regionális partnerekkel. António Costa a megbeszélést követően kiadott közleményében hangsúlyozta, a közel-keleti háború már eddig is katasztrofális következményekkel járt az infrastruktúrára és a világgazdaságra nézve, a helyzet pedig tovább romlik. Erdőtüzek pusztítanak Japán észak-keleti részén, több mint 3000 embert kellett kitelepíteni. 7 épület, köztük egy lakóház is leégett, de halálos áldozatokról nem érkezett jelentés. A lángok még szerda este csaptak fel, a tüzet a levegőből is oltják. Az egyre szárazabb téli időjárás megnövelte az erdőtüzek veszélyét Japánban. Végül az időjárásról. Tovább melegszik az idő, a gomoly felhők mellett holnap is országszerte több órás napsütésre számíthatunk. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a nyugati szél. Hajnalban 2-9, napközben 20-25 fok várható.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán!
Mai témáink a következők. Mit gondol arról, hogy a főváros teljes területén leszerelik a parkoló automatákat? Milyen előnyei és hátrányai vannak ennek? És mit szól hozzá, hogy petíció indult Súlyog Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása mellett? Vendégünk itt a stúdióban továbbra is Drimál Tibor, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület elnöke, és rengeteg SMS érkezik. Sok rövid üzenet, tehát így akkor meg is említek közülük néhányat. Nézzük meg a bevásárló központokban az önkiszolgáló kasszákat. Németországban már nincs, nem vált be. Sajnos a mai kor világparancsolói tolják az embereket az internet használat irányába. Megint csak a munkaerővel spórolnának, nem kell jönni kiüríteni például ezeket az eszközöket. Sajnos nincs olyan hely, ahol csak telefonnal lehetne parkolni. Másik hallgatónk azt írja, több lesz a bevételi bírság, semmi más, ebből perek lesznek, hisz ha én nem tudom kiegyenlíteni a parkolást, akkor mi alapon büntetnek, teszi föl a kérdést. János véleménye pedig az, hogy vegyék át a Bécsben működő rendszert, olcsó és egyszerű, ezen persze nem lehetne szélhámoskodni. Hát akkor sokoldalúan elmondják a véleményüket hallgatóink, és várják a megoldási javaslatokat is. De kezdjük talán ezzel, hogy vannak itt azért mégiscsak szomszédból példák, tehát hogy akkor ez a bécsi rendszer, ez lehetne.
A bécsi példával nekem az a bajom, hogy egész Bécsből már tehát Bécsben már megszületett az, hogy egész Bécs egy nagy fizetőparkoló. Ezt én semmiképp nem tartom követendő példának. Nemrég voltunk a Budapest műhelynek egy rendezvényén, ahol bécsi politikus mondta el, hogy ő is azt tapasztalja, hogy ez nem válik be, hogy egész Bécs egy nagy fizetőparkoló. Tehát én ezt nem támogatnám. Én azt gondolom, hogy minden városnak, minden országnak a saját igényeihez kell kialakítania a legjobban működő rendszert, és a legjobb konszenzust, ahol azért mindenki tud engedni, és mindenkinek megfelelő megoldás születik, tehát nyilván ez lenne egy ideális világban. Én azt gondolom, hogy alapvetően a parkolóórákat leszerelni, meg drága... Tehát a parkolókat leszerelni azért nem, azzal az indokkal nem érdemes, hogy drága a működtetése, hiszen mitől drága a működtetése? Attól drága a működtetése, hogy azért nagyon sokan hallottunk arról, hogy bizonyos körök rá vannak telepedve a fizető parkoló rendszerre, és sokan gazdagodtak meg ebből a dologból. Tehát először is én inkább ott tennék rendet, hogy üzemeltetjük ezeket a parkolóórákat, ki üzemelteti őket, milyen költséggel, és drasztikus költségcsökkentés lehetne itt végrehajtani. Tele van annak a híradások azokkal a perekkel, amik például Zuglóban is indultak erről, de máshol is vannak ilyen esetek. Viszont ha már ez lesz esetleg a megoldás, hogy mégiscsak megszűnnek a parkolóórák, akkor ami elhangzott, hogy hasonló, hogy ilyen erőre vásárolt jegyek, ez lehet jó, meg sok országban létezik ez a kis parkolóóra, amit ki lehet tenni a szélvédő alá, ez mögé is lehet egy megoldást tenni, valamint érdemes lenne átgondolni, hogy biztos, hogy kell ennyi fizető parkoló vezet. Én továbbra is azt támogatom, hogy ha leszerelik a parkolóját, akkor szüntessük meg a fizető parkolóvezeteket is.
Jó, de most abból induljunk ki, hogy ez van, és akkor erre mi lehetne a megoldás? Tehát sok hallgatónk írja tényleg azt, hogy ezek a parkoló jegyek kitöltik, és akkor ezt úgy a szélvédőhöz kellene tenni, hogy akkor én most ezt megvásároltam, és ennyi meg ennyi ideig itt vagyok.
Ez akár működhet is, tehát hasonlóan a BKV gyűjtőjegyeihez, amit az ember előre vesz meg, végül is ez akár működhet, hogy megveszek előre x darab ilyen parkolójegyet, és akkor igen, akkor kiírom, hogy mikor érkeztem. Lehet ilyet csinálni, ez például az egyik megoldási lehetőség, valóban az egységes jegyrendszer, de hát jelenleg töredezett a parkolási rendszer, tehát annyi kerület, annyiféle szolgáltató van, és annyiféle parkolóra van, és annyiféle, ugye most már valamennyire egységesítve van vannak a zónák, de többféle zóna van, tehát én azt gondolom, hogy nem mindenkitől lehet elvárni azt, hogy ebben kiigazodjon, például egy külfölditől, vagy egy vidéki embertől, aki bejön Budapestre, és nem ismeri ezt a rendszert, nem gondolom, hogy elvárható, hogy ezen úgy ki tudjon igazodni, hogy azt a legegyszerűbb megoldást elvesszük tőle, hogy oda sétál a pár tíz méteren megtalálható parkolóórához, és akkor az ott található információk alapján készpénzzel rendezi, vagy akár telefonról rendezi a tartozását, illetve a nem tartozását, hanem a díját a parkolásnak.
Vagy legalábbis kapjon információt, hogy most a parkolást ő hogyan tudja kiegyenlíteni. Folytassuk hallgatóinkkal, itt van Mónika, kedves hallgatónk, jó napot kívánok!
Üdvözlöm önt is, meg a hallgatókat. Tulajdonképpen én azért szeretnék hozzászólni, mert bár nem egészen parkolás, de magáról a digitalizációról. Tulajdonképpen nem csak a parkolásnál okoz gondot, hanem például az orvosnál, amikor a vényt és mindent felhőbe akarnak felküldeni. És ez így nem jó, mert legalább egy 10 év szerintem még átfut, hogy mindenkinek, tehát bocsánat, nincs mindenkinek okos telefonja sem. És ezzel így kirekeszteni valakit egy szolgáltatásból. Tehát én értem, hogy afelé haladunk, de ezt az eredeti konstrukciót igenis meg kell hagyni. Persze lehet ritkítani, mert egyre kevesebb szükség lesz rá, illetve ahogy egyre kevesebben fogják bedobni a pénzt ezekbe az automatákba, így kevesebb kört kell majd tenni. Egyébként pont egy kb. 2 hete láttam először, pedig hát évek óta látja az ember ezeket a parkolóautomatákat. Én egyébként vidéken, tehát én Győrben élnek, és egyszer csak oda ment valaki, egy autó megállt, oké, kinyitotta, és egy ilyen kazettás doboz tele apró pénzzel, és vitték. Jé, mondom, hát tulajdonképpen persze, hát nyilvánvalóan valaki azt egyszer üríti. Ez kb. Úgy, mint egy telefonfülkét, bár én telefonfülkének a ürítését se láttam. De itt meg csak úgy megkérdeztem, hogy egyébként hogy mennyi súlya van, és akkor mondta a nő, hogy hát nyilván az aprótól függően, meg hogy mikor, hogy mennyire van tele, de azt mondta, hogy így 20 kiló simán megvan. Mondom, olnye, hogy valaki, és tele volt egy kis furgon, tele ilyen kis kazettákkal. Tehát ez úgy kell elképzelni, mint egy kis piknikosár, de mondjuk mekkora, hát mondjuk 4 vagy 6 liter tejnek, tehát az átmérőt, vagy térfogatot mondom, átmérő, térfogatra gondolok, hogy mindenki ugye el tudja képzelni. Hát mint egy ilyen kis neceszer, de azért úgy van súlya.
Igen.
És igen, hát lehet, hogy ez ilyen ózsdinak tűnik, de ettől függetlenül akkor sem kötelezhetnek rá mindenkit, hogy bocsánat, legyen okostelefonja, éppen meghibásodott, lemerült, meg egyáltalán.
Jó, tehát itt azért az alternatívákat is felsoroltuk, hogy nincs minden nyilván veszve, de ma már mindenki tényleg ebből a digitalizációból indul ki, hogy feltételezik azt, hogyha valaki elindul bárhova vásárolni, mondjuk legyen nála akkor egy ilyen kis cetli, hogy mit akar venni, ha parkolni szeretne, akkor meg teremtse meg a föltételeit. Ebből indulnak ki, ebből a logikus érvből hallgatóink. Mi a vélemény erről Drimál Tibornak?
Én azt gondolom, hogy a feltételeket annak kell megteremtenie, aki pénzt szed valamiért. Tehát nem gondolom, hogy itt a felhasználóknak kellene itt feltételeket megteremteni bármilyen területen is. Gyakran jövünk ezzel, hogy hogy hát nagyon sokan használnak már, meg az emberek többsége már használ telefont, és ugye amit most már kétszer is elhangzott, hogy nem kötelezhető senki arra, hogy okostelefon meg internet legyen a zsebében. Ugye nagyon kevés a kerekesszékes ember, és mégis adunk arra, hogy az ő életüket megkönnyítsük, és mégis kialakítunk egyre több közterületet úgy, hogy az ő életüket akadálymentesítsük, és könnyítsük meg, már pedig ők sincsenek sokan. Most akkor ennyi erővel, akkor akik meg nem akarnak okostelefont használni, nem akarnak digitálisan fizetni, lehet, hogy ők sincsenek sokan, de őket miért zárjuk ki bárhonnan is?
Azt írja, ez a bécsi példa nagyon ragadós, kedves hallgatónk, hogy érdekes, a bécsi városi vezetést abszolút nem érdekli, hogy a turista hogyan oldja meg a parkolást, és megoldják. Tehát nyilván nem ennek a közönynek kellene lenni, hogyha ez így van, nem tudjuk, hogy valóban a városvezetés ad-e kellő információt, de azért az fontos, hogyha már egy ilyen újítást bevezetnek, hogy legyen egyfajta tájékoztatás is, hogy ezekre az esetekre fölkészülve, hogyha ez a digitalizációs tér hirtelen megszűnik, akkor milyen megoldás van?
Így van, tehát ne az legyen már a normális felfogás, hogy megrándítja a vállát a városvezetés, és oldja meg a felhasználó, hogy akarja. Tehát ezt nem gondolom, hogy ez egy elfogadható hozzáállás. Tehát itt van a bizonyíték arra, amit az előbb mondtam, hogy nem kell mindig mindent Bécsből meg külföldről átvenni.
Tehát akkor eztán érvényét veszíti az az autós szokás, hogy legyen nálunk kellő apró pénz, hogyha parkolni akarunk, és bármi más nem működik, akkor ez az alternatíva így most már megy veszendőbe, de valószínűleg más megoldás csak lesz, majd úgy néz ki.
Hát lehet, hogy lesz más megoldás, de erről még nem kaptunk megfelelő információt, hogy mire az elképzelés, azon kívül, hogy sétáljak be a parkolóirodába, és fizessek be 3 óra 10 perc parkolásért is. Egyelőre ez jött ki a nyilvánosság felé, hogy ez egy megoldás. Hát ezt természetesen nem tudjuk elfogadni, ez természetesen egy elfogadhatatlan megoldás. Én azt gondolom, hogy miután a készpénz használatnak alaptörvény által biztosított védelme van, nem fordulhat elő az, hogy nem tudunk készpénzzel fizetni, én ehhez ragaszkodnék.
Mi a véleménye mindenről, és amiről még nem is beszéltünk hallgatóinknak? Szép számmal vannak itt, Ádámmal folytatjuk. Jó napot kívánok Ádámnak!
Jó napot kívánok! Én vidéki vagyok, Kaposvár mellett lakunk, de elég sokat járunk Budapesten, illetve több más városban, és azzal gond, hogy eléggé változó mindenhol, hogy hogyan működnek ezek a rendszerek, illetve megtalálni, hogy éppen melyik zónában vagyunk, tehát ennek se nagyon látom értelmét. Úgy érzem ezt az egész történetet, hogy viharabéliben, tehát van is probléma, csinálunk magunknak. Először is tisztázzuk azt, hogy miért fizetünk. Ez egy szükségünk. Ezt nem lehet elkerülni, a gépjárműveket le kell rakni valahova, és sokan arra hivatkoznak, hogy a közterületet használjuk. De amikor kimegy egy gyalog a rádára, vagy a kerékpára...
Kicsit rosszul halljuk, Ádám.
Így esetleg?
Így, most már nagyon jó. Igen, hallgatjuk.
Aha. Igen, tehát hogyha amikor kimegyek a közterületre, akkor ugyanúgy a közterületet használom, amikor sétálok, vagy babakocsitolok, vagy éppen kerékpározok, mégsem kér érte senki azért plusz költséget, hogy én használom a közterületet, vagy akár egy parkot használok, vagy bármilyen más közterületet, kizárólag úgy néz ki, hogy az autósokat kell szivatni, vagy lehúzni. Ez nekem nem annyira tetszik. És azt gondolom, amikor a Covid volt, az egy jó bizonyíték volt arra, hogy amikor ingyen lehetett parkolni, akkor minden ügyet sokkal gyorsabban el tudtunk intézni, mert nem kellett keresni, hogy most éppen hol vagyok és mennyit fizessek, azért, hogy meg szeretnék állni egy fél órára. És voltak parkolóhelyek. Mostanában pedig az veszem észre, hogy fizetünk, de miért? Mert nagyon sokszor percekig vagy több 10 percekig keresi az ember a parkolóhelyet. Úgyhogy szerintem itt most két dologról beszélünk. Az egyik az, hogyha fizetni kell, akkor tudjuk azt, hogy miért. Tehát, hogy melyik zónában vagyunk, mert ugye zónákat is megkülönböztetünk egymástól. Szerintem egyébként egységesíteni kellene, egy országos szintű parkolási céget kellene létrehozni, vagy akár egy állami parkoló céget, és akkor legyen egységes akkor az egész országban, ahol fizetni kell, ott ennyit kell fizetni. Ahol meg nem kell, ott meg ingyen parkolunk. Ha már fizetni kell, érte mindenképpen. Ez is nagyon sokat egyszerűsítene szerintem az embereknek a parkolási lehetőségein. A másik dolog pedig a fizetéssel kapcsolatban, ugye itt azon vitatkozunk, hogy elektronikus vagy készpénz, mindig van olyan helyzet, amikor valamelyik nem megfelelő. Tehát lehet, hogy az apróm, akkor az a probléma, hol váltsam fel a papírpénz, vagy ha éppen a telefonom merül le, akkor meg az a probléma. Én szerintem hasonló, egyrészt hagyjuk meg a lehetőségeket, ne szűkítsük be a kört egyfajta technológiára, vagy egyfajta fizetési lehetőségre. Másrészt szerintem az is működhetne, mint ahogyan van mondjuk az EUD-nál, vagy hasonló megoldások, hogy legyen lehetőség arra, hogy bemegy a polgár a benzinkútra, vagy újságoshoz, vagy bárhova, és akkor megvásárolhat egy ilyen csippet, ami mondjuk 5000 forint van rajta, és akkor azt leparkolhatja. Aztán ha elfogy, akkor elég lesz feltölteni. Ez ott van mindig a járműbe, legyen benne egy GPS, vagy valami, ami alapján tudja, hogy én hol parkolok, és éppen annyi pénzt kell levonni róla, amennyit kell. Most nyilván ehhez én szerintem Magyarországon van elég okos ember, bizonyítottuk a történelem során, csak akarni kellene, és nem mondom azt, hogy másoljunk le bármit bárhonnan, hanem akkor előtessük meg magunkat, mert van szürke.
Szürke állományon.
Szürke állományon, igen. Ugye a végére.
Köszönöm szépen, amiket egyébként Ádám elmondott, írják is a hallgatók, hogy nemzetközi példák alapján ez működő rendszer, tehát hogy akár megvásárolni egy ilyen 5000 forintos jegyet, akár digitálisan, akár papír alapon, és sok hallgatók meg azt írja, hogy gyakorlatilag a készpénzhez való jog, és ha már itt említettem a bevásárlóközpontot a hallgató üzenete alapján, hogy nem véletlenül mondják azt sok nyugat-európai fővárosban is, hogy ha elmennek vásárolni, akkor legyen náluk ugyanannyi készpénz, mint amennyiért digitálisan fizetnek, hogyha bármi van. Láttunk már erre példákat, meg vannak is ilyen példák.
Igen. Aki engem ismer, sokszor hallják tőlem, hogy én mindig azt mondom, hogy egy felnőtt embernél legyen pár tízezer forintnyi készpénz, pont az ilyen technikai problémák miatt, hiszen rengetegszer lehet látni, szerintem nem én egyedül járok úgy, hogy benzinkútnál előttem valaki kártyával akar fizetni, és valami nem működik. És utána nincs nála egy forint sem, mert sajnos egyre többen járnak úgy, hogy nincs náluk egy forint sem, és ilyenkor padhelyzet van. Én is azt gondolom, hogy amit digitálisan ki akarunk fizetni, ami a napi szükségletünk, annyi készpénz azért legyen, nem kell feltétlenül azt használni, tehát nagyon jó dolog, hogy vannak digitális eszközök, nem mondom azt se én, se senki, hogy ne legyenek, de ezek az alternatívák, és mindig a készpénz az, ami mindenféle elektronika, minden internet kapcsolat, minden nélkül mindig működőképes, és ehhez nem kell technikai háttér. Ugye a digitális fizetéssel azért azt se felejtsük el, hogy annak költsége is van. Általában mind a szolgáltató, mind a felhasználó irányából. Tehát ez is egy ér, hogy azért itt a Városháza sokszorosan növeli az autósok költségét. Egyrészt ugye a saját bevételeit is nyilván azzal növelni fogja, hogy óriási költségcsökkentést hajt végre a parkolóórákon, és ezen kívül még föl is emeli a díjakat, valamint még ugye ezek a tranzakciós díjak is megterhelik az autósok pénztárcáját.
Nagyon szalad az idő, maradt még 10 percünk, és 4 hallgató még szeretne hozzá, szerintem 4-szer több hallgató is szeretne hozzászólni, de most ennyit tudunk tervezni, úgyhogy azt kérem hallgatóinktól, hogy nagyon röviden, de mondják el a véleményüket, amire kíváncsiak is vagyunk. Itt van velünk Miklós kedves hallgatónk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is. Hát tulajdonképpen én valamikor voltam fővárosi lakos, és én erre tudnék reagálni, dolgoztam a forgalomban is elég sokat, és azt szeretném mondani, hogy van egy ötletem, hogy ezeket a díjakat, ezeket le lehet egyszerűsíteni úgy, hogy beépítik a gépjárműadóba. Tudnék, a gépjárműadó az a forgalomnak kötelezettsége tulajdonképpen addig az autó nem mehet forgalomba, amíg nem fizeti az adót. Így van. Tehát aki pedig forgalomba van, az adót befizette, akkor befizette a parkolási díjat is vele együtt. Mint ahogy például az autópálya díjaknál be van fizetve az is, hogy az autópályán mellett lévő parkoló üzemeltetését is valaki ellátja.
Köszönjük szépen, tehát értjük, igen, akkor röviden erre válaszoljon Tibor, hogy akkor ez észszerű-e, vagy járható út-e?
Én értem az elvet, ugye régebben például ugye az út alap benne volt az üzemanyagban, és sőt még a kötelező biztosítás is régebben az üzemanyag árában volt benne, és hát ugye miután zónák vannak, meg nem mindenhol kell fizetni a parkolásért, meg ez vet fel kérdéseket, valószínűleg, hogyha ezt az ötletet megadnánk a városvezetésnek, és ezt bevezetnék, akkor meg olyan magassá válna a gépjárműadó, hogy akkor meg az lenne a problémánk, hogy az milyen magas összegbe kerül. Így azért legalább csak akkor kell fizetni a parkolásért, ha az ember tényleg igénybe veszi ezeket a területeken a parkolóhelyet. De úgy pedig akkor is fizetnie kéne, hogyha egyébként otthon áll a kertesre az udvarán az autó.
Jánossal folytatjuk. Jó napot kívánok Jánosnak!
Hát a bécsi rendszer szeretném egy kicsit megvédeni, vagyis nem a jó oldalát elmondani. Én Bécsben élek egyébként, és nincsenek zónák. Van egy egységes ilyen parkolójegy, azt megveszem a trafikba, másfél órás, fél órás, két órás. Kitöltöm, hogyha valahol én ott vagyok fél órát, és át kell mennem egy másik kerületbe, akkor nem kell ott egy ügyet töltenem, hanem az érvényes. Plusz a céget tudnak regisztrálni, és mondjuk a mi cégünk az egy ilyen napi parkszányt kap, és 6 euróért tudunk parkolni. Ez egy nagyon jó rendszer szerintem, meg egyszerű.
Köszönjük szépen, hogy a sokat idézett Bécsből akkor kaptunk információkat. Tehát akkor lehet, hogy ez egy következő lépés is lehetne, nem? Hogy akkor vessünk véget ezeknek a külön zónáknak, hogy akkor legyen egy egységes. Nem minden kerületben külön parkolási társaság legyen.
Azt, hogy minden kerületben ne legyen külön parkolási társaság, azt abszolút támogatjuk. Ugye a zónákat azért alakítják ki, mert hogy elméletileg a fizető parkolási rendszert kizárólag forgalomszabályzási jogból lenne szabad bevezetni. Ennek ellenére az önkormányzatok nagyon sokszor bevételszerzési forrásként hivatkoznak rá, ami alapvetően ennek az egésznek az elvével ellentétes. Forgalomszabályzási jogból vezették ezt be annak idején a Szűk belvárosban. És egyiket, amíg csak ott volt fizető parkolórendszer, az még úgy, ahogy működött is. Az, hogy most már lassan mindenhol fizetni kell, így az, az igazság, hogy kontraproduktívá kezd válni, mert az ember, ahogy az előbb az egyik betelefonás mondta, ha már mindenhol fizetni kell, akkor úgyis oda megyek, a tök mindegy, hogy hol fizetek, és akkor nem szállok át, nem kell jegyet vennem, nem zögykölődök a tömegközeket, és oda megyek autóval, ahova kell. Csak a saját példám is így működik.
Ezt erősíti meg, amit kedves hallgatónk egy mondatban írt nekünk, hogy sok parkolóházat kérünk az irodaépületek helyett. Ugye annak idején ez így nézett volna ki, hogy legyen hol letenni, legyen hely, és akkor szépen tömegközlekedéssel, amiről azért jegyezzük meg, hogy Európa egyik legjobban szervezett tömegközlekedési hálózata az Budapesten van, tehát hogy igazából ezekre a parkolóházakra lenne szükség, de lehetne ez akár egy külön téma is, viszont a négy helyet már csak a harmadik kedves hallgatónkra maradt időnk. Istvánra jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Azt hiszem, hogy ez a bécsi rendszer teljesen jó lenne, mondjuk 15 perces, mert tényleg valahogy be kell ugranom, fél órás, egy órás, és bárhova elmehetek, ha még az hatályos. De a probléma, az igazi probléma az ott kezdődik, hogy miért van ennyi autó, és ha egy olyan taxihálózat lenne, amely gyakorlatilag kivenné az emberekből azt, hogy minek nekem autó, mikor nagyon olcsó, és eljutok egy A-ból B-be olyan taxival, amit meg tudok fizetni. És akkor nem kéne autóadót fizetnem, stb. És az egységes lenne ez a taxihálózat, még hozzá úgy, hogy az értesítés, tehát a diszpécser az a legközelebbi taxi tudná azt, hogy kinek mikor jár a munkaideje, és nem az lenne, hogy itt zsebet ők lennének, hanem tényleg egy minőségi világra szóló taxirendszer lenne, és egy csomó autóra nem lenne szükség, mert a javítatástól elkezdve akkor a helyen tűnne, tehát olyan szempontból, hogy nem kell lenni hely a városban.
Ez lehetne akár egy másik téma is, hogy miért, de hát változott a világ, tehát ez az úthálózat, talán már egy másik műsorban beszéltünk róla, a 50-es évek vége, 60-as évek elején lett kialakítva, akkor még nem volt ennyi autó, és azóta viszont nem képes, illetve nehezen fogadja be ez az akkor kialakított úthálózat ezt az autó mennyiséget, de hát ez már az életvitel változásával is összefügg, hogy egy autó per egy személy, de igazából térjünk még a hátralévő 4 percbe vissza az eredeti témánkhoz, tehát hogy a megoldás, egyik hallgatónk válasza például az a sok közül, egyet hagy emeljek még ki, a legfontosabb, mi állampolgárok érezzük magunkat kényelmesen jól, és ne legyünk kiszolgáltatott helyzetben, például a társaságoknak.
Így van. Amint elhangzott, hogy P+R parkolók szükségesek valóban, viszont azért azt is látni kell, hogy úgy alakulnak ki nagyon sok helyen a fizetővezetek, hogy a városvezetés eltörli a parkolóéket. Tehát ez az 50-es, 60-as évek óta azért elég sok út épült, meg átépült, tehát azért nem csak az van, ami akkor épült. Viszont manapság érdemesen az elmúlt 10-15 évben bármikor hozzányúlnak egy úthoz, az első bonzolat az, hogy lehúzzák a parkolóhelyeket, ha egynél több sáv van, azt is lehúzzák, majd utána a maradék néhány parkolóhelyre is széttárt kézzel, jaj, hát muszáj fizetősé tenni, mert kevés van. Azért van kevés, mert az elmúlt 10-15 évben 10 000-rel számolták fel a parkolóhelyeket Budapesten. Ennyi autóra gyorsan reagálnék, azért van ennyi autó, mert ennyi ember akar autózni. Pont. És ők megfizetik ennek az adótartalmát, stb. Autók azért vannak, mert az emberek autózni akarnak.
Autózáshoz való jog, rövidesen.
Szabad járműválasztás joga.
Igen. Na most végül is, ha belegondolom, sokan írják, hogy tényleg olcsó a fővárosi tömegközlekedés, tehát a különböző jegykonstrukciók, bérletek, stb. Hogy igazából az lehetne a megoldás, így visszatérve, hogy több parkoló lenne szükség, ahol szépen föl lehetne szállni akármelyik metróra.
Ez így van, ezt abszolút támogatjuk, a P+R parkolók létrehozását, akár parkolóhelyek, akár mélygarázsok, akár bármilyen formában, és a tömegközlekedést pedig, mint vagy újabban közösségi közlekedés a divatosabb neve, hogy ez jó minőségű legyen, ezt is támogatjuk, de az, hogy mindig minden az autóközlekedés rovására készül, azt nem, például kicsit eltérek, de a legújabb tervek alapján, amit Vitézi Dávid ma meg tegnap jelentett be, a Bajcsi-Zsilinszky úton 2x3 sáv helyett 2x1 sávot terveznek hagyni az autósoknak a pesti fonódó villamos projekt részeként, amit a metró tetejére akarnak építeni.
Ebben a helyzetben még maradt egy percünk az eredeti témánknál, ott ön szerint lesznek még egyeztetések, tárgyalások, tehát a megoldásokról, ami érintheti az autósokat, hogy tájékoztatást kapjanak?
Mi próbálunk kezdeményezni a városvezetéssel ilyen tárgyalásokat, valamint Vitézi Dáviddal is tervezem felvenni a kapcsolatot, igen.
Nagyon szépen köszönöm Drimál Tibornak, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület elnökének, hogy itt volt, és hát hallgatóinknak is a tartalmas hozzászólásokat. Az 5 órai hírek után folytatjuk a közös gondolkodást.
Magyarország, Juhász Zsoltán.
5 óra van, most híreink következnek. A bemondó Beslin Bettina.
Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Lannert Juditot jelöli a Lendő Tisza kormány gyermek és oktatásügyi miniszterének Magyar Péter. Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik. 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet egykori tudományos főigazgató helyettese. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskola rendszer teljesítménye és a pedagógus politika kérdéseinek ismert elemzője. A Lendő miniszterelnök délelőtt bejelentette, hogy Vitézi Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, a Szociális és Családügyi Minisztériumot pedig Kátai Németh Vilmos vezeti majd. Szakmai alapú alkotó munka kezdődhet a közlekedésben és a közberuházások terén, írt a közösségi oldalán Vitézi Dávid, akit közlekedési és beruházási miniszternek kért fel Magyar Péter. A Podmanicki Mozgalom képviselőcsoportjának vezetője hangsúlyozta, évtizedes adósságokat kell ledolgozni, talpra kell állítani a válságban lévő vasutat, és haza kell hozni az Európai Uniós forrásokat az ország infrastruktúrájának megújítására. Az új kormány bevezeti a mentők kiérkezési idejének nyilvános közzétételét. Erről a Lendő egészségügyi miniszter írt a közösségi oldalán, ahol a Népszava egyik cikkére reagált, amelyben a mentődolgozók szövetsége azt állítja, akár a legsúlyosabb esetek is feltorlódhatnak. Hegedűs Zsolt szerint ez az eset is rávilágít arra, milyen állapotban van ma a mentőszolgálat. Enyhén csökkent a foglalkoztatottak száma az elmúlt egy évben. A KSH közölte, hogy márciusban átlagosan 4.646.000 embernek volt bejelentett munkahelye. 55.000-rel kevesebbnek, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta 4,5%, míg a foglalkoztatási mutató csak nem 75% volt. Összesen 223.000 regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván. A munkakeresés átlagosan kicsivel több mint egy évet vett igénybe. A Hormuzi szoros azonnali megnyitása alapvető fontosságú a világ számára, jelentette ki az Európai Tanács elnöke, miután Cipruson egyeztetett a regionális partnerekkel. António Costa a megbeszélést követően kiadott közleményében hangsúlyozta, a közel-keleti háború már eddig is katasztrofális következményekkel járt az infrastruktúrára és a világgazdaságra nézve, a helyzet pedig tovább romlik. Az ENSZ szerint Izrael háborús büntetteket követett el Libanonban. A világszervezet szóvivője elmondta, dokumentumaik vannak arra vonatkozóan, hogy egészségügyi dolgozókat és újságírókat gyilkoltak meg. Hangsúlyozta, a nemzetközi jog súlyos megsértése lehet a több emeletes lakóházak romba döntése, illetve az is, hogy az izraeli műveletek miatt több mint 1 millió ember kényszerült elhagyni otthonát. Hozzátette, ugyanez érvényes a Hezbollah által Izrael északi rész ellen intézett rakétacsapásokra is. Első alkalommal csatlakoznak magyarországi helyszínek a biodiverzitás kutató City Nature Challenge kihíváshoz. A vasárnap éjfélig tartó eseményen a résztvevők szabadtéri programokon dokumentálhatják a városi élővilág sokféleségét. Az Ökológiai Kutatóközpont Budapesten és Debrecenben is rendez adatgyűjtést. A fővárosban egyebek közt éjjeli lepke bemutatót, denevér hangvadászatot és városi bogarászást szerveznek, Debrecenben pedig a Nagyerdőben és a Sámsoni úti bellegő területén szervezett túrákkal várják az érdeklődőket. Hétfőn kezdődik a Magyar Filmnapja alkalmából szervezett egyhetes programsorozat, amellyel a 125 éves magyar film előtt tisztelegnek. Kortárs és klasszikus alkotásokat vetítenek a mozikban, a tévékben és a streaming platformokon, valamint különleges helyszíneken, egyebek közt a Kincsen Parkban és a Császár Komjádi uszodában. Lesznek élő podcast felvételek is, többek közt Szabó István és Koltai Lajos részvételével. A részletes program a magyarfilmnapja.hu oldalon érhető el. Éreink végén az időjárásról. Tovább melegszik az idő. A gomoly felhők mellett holnap is országszerte több órás napsütésre számíthatunk. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a nyugati szél. Hajnalban 2-9, napközben 20-25 fok várható. Vasárnap hideg front érkezik, fokozatos lehűlés valószínű, de számottevő eső továbbra sem lesz.
Műsorajánlat. Nagyok.
Az Atlanti-óceán második magányos átkenúzása után 2025 márciusában zárta le extrém sportos pályafutását, mert addigra megvalósította gyermekkori álmait. Többször önerőből átjutott az Atlanti-óceánon, és elérte a déli sarkpontot is. Persze az extrém hosszú futásokat folytatja vendégem, az Atlanti-óceánt a világon egyedüliként átkenúzó, a déli sarkvidéket is meghódító sportember, az idén magyar arany érdemkereszttel kitüntetett Rakoncai Gábor. Várja önöket a beszélgetőtárs Cseszregi Balázs.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
Tehát a kommunista egyformasságra, egyenlőségre törekvés, ennek a megvalósítása az azt jelentette, hogy mindenki nyomoroghat.
A társadalom gyakorlatilag terrorizálása már a 40-es évek második felében megkezdődött. Tehát gyakorlatilag a különbségek megszüntetése és egy mesterséges egyenlősítő folyamat zajlott. Ez volt a fő cél.
Valóra vált a kommunisták jelszava. Tied az ország, magadnak építed.
Szabadságtér 56. Szombaton 17 óra 45 perckor az M5 műsorán.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
Gondolkodjunk együtt a műsor második részében arról, hogy petíció indult Súlyog Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása mellett. A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. Hogy a hírekben is hallhattuk, Súlyog Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása mellett indult online aláírásgyűjtés a napokban, miután a politikai térben felerősödtek az államfő távozását sürgető hangok. A kezdeményezők szerint a Citizen Go felületén közzétett petíció az alkotmányos folytonosság védelmét szolgálja, de megkérdeztük erről az utca emberét is, mit gondolnak az elnök körüli helyzetről. Hallgassuk meg a véleményeket Meszesány György összeállításában.
Mit szól ahhoz, hogy petíció indult Súlyog Tamás hivatalban maradása mellett?
Én azt gondolom, hogy ennek inkább politikai üzenete van. Nem feltétlenül maga a végeredmény az, ami fontos talán, hanem inkább egy picit az összefogás része, meg hogy prezentálják azt, hogy kiállnak mellette.
Mennyire szokványos vagy rendhagyó jelenség ön szerint, hogy egy köztársasági elnök mellett ki kell állni, akár egy ilyen petíció formájában?
Én úgy tudom, hogy egyébként Magyarországon még nem volt ilyen jellegű kezdeményezés. Ő az első, akivel kapcsolatosan ilyen indult.
Ennek lehet-e hogy valóságos következménye is?
Nem feltétlen jó dolog ez, mert az emberek számára sem feltétlen jó üzenet az, hogyha egy hivatalban lévő, ilyen magas beosztásban lévő embert csak úgy eltávolítanak a pozíciójából. Ez inkább politika, mint az ő munkájára vetített állásfoglalás, igen.
A Citizen Go csapata elindított egy aláírásgyűjtést a köztársasági elnök Súlyog Tamás megvédésére, pontosabban egy petíciót. Ön hallott-e róla?
Igen, és már alá is írtam.
Ezzel meg lehet védeni a köztársasági elnököt a tisztségében?
Feltehetően azért írtam alá, de mindenképpen jelezzük, hogy nem helyeselnénk, hogy lemondjon.
Ez amúgy példátlan a magyar jogtörténelemben, hogy egy köztársasági elnököt a lakosának kéne megvédenie.
Hát biztos, de szükséges az alkotmányos jogokat megvédeni. Legyen egy ellenőrzési pont, ne valami báb legyen ott, aki mindent aláír, amit eléraknak.
Most úgy gondolja, hogy előfordulhat, hogy egy báb kerüljön a köztársasági elnök pozícióba?
Igen, ez sajnos előfordulhat.
Mi a véleménye erről? Egy petícióval meg lehet védeni egy köztársasági elnököt?
Szerintem nem. Nem.
Miért?
Hát, hogyha lesz az új kormány, akkor a kétharmados többséggel akkor változtat valami törvényt, vagy valamit, és akkor le lehet váltani.
Ön mit tartana jobbnak, hogyha egy köztársasági elnök a mandátumát kitöltheti, vagy hogyha meg lehet így szakítani is?
Hát jobb lenne, hogyha kitölthetné, de ha úgy látják, hogy nem végzi jól a dolgát, akkor szerintem le kell, vagy le lehet váltani, szerintem, vagy le is kell, hogyha lehet, hát nem tudom.
Ön azzal kapcsolatban mit gondol, hogy az a jó, hogyha végig tudja a mandátumát tölteni, vagy ez, hogy most egy példátlan dolog, hogy megszakítanák a mandátumát?
Szerintem annak végig kellene, mert megvan, mit tudom én, 2028 vagy 30-ig van a mandátuma, addig végig kéne engedni, hogy végig csinálja, nem? Ha nem csinálta rosszul.
Mit szól hozzá? SMS számunk 30 9666.
Egy olyan kezdeményezés is napvilágot látott az elmúlt időszakban, amely a köztársasági elnök megválasztásának módjáról szól. Két magánszemély országos népszavazást kezdeményezett arról, hogy Súlyog Tamás utódját a jövőben ne az országgyűlés, hanem közvetlenül a választópolgárok választhassák meg. De hogyha nézem az üzeneteket, akkor a hallgatóink többsége azt írja, hogy rendezni kell, vagy kellene az államfő és a miniszterelnök, leendő miniszterelnök közötti viszonyt, hiszen nem jó az az országnak, hogy ha ilyen vitákkal indul egy új kormányzás. Sokan meg említik a történelemben, hát ez most már tényleg történelem, azt az időszakot, amikor mondjuk jól indult az elnök és a miniszterelnök viszonya, majd megromlott. Az elnök ez esetben Göncz Árpád, a miniszterelnök Antall József párosa, a rendszerváltás egyik szimbóluma volt. Ráadásul, ha visszagondolunk, azt mondták, hogy Antall találta ki, hogy Göncz Árpád legyen az elnök, akik ráadásul jó barátok is voltak. Aztán, mint tudjuk, 91-ben a média háború az a viszonyokat megrontotta. De most végülis 2026-ot írunk, úgyhogy a jelenlegi helyzettel foglalkozzunk. Itt van velünk második témánk első hozzászólója, Mihály. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Tisztelettel üdvözlök mindenkit! Hát az ember szomorú és fel van háborodva. Ugye Magyar Péter úr ugye felszólította a köztársasági elnök urat, hogy május 31-ig távozzon a hivatalából. Egyben megfenyegette, ha nem, akkor majd intézkednek, hogy eltávozzon. Hát véleményem szerint ez nem jogállamiságra val. A maga a választás sem, valami nincs rendben. 2.300.000 ember szavazott a Fideszre, a mi hazánkra 350.000, a Tiszára 3.100.000.
3.300.000.
Ilyen mértékű többlettel nem lehet, mert maga a szavazóknak a számára nézve sértő. A választási rendszer rossz. Visszatérnék arra, hogy
bocsánat, ön szerint lehetne megoldás az, amit itt sokan írnak, hogy a közvetlenül a választópolgárok választhassák meg majd egy következő ciklusban a leendő köztársasági elnököt?
Majd lehetne, szerkesztő úr, de most nem az a lényeg. A köztársasági elnök úrnak nem szabad távozni a hivatalából, mert ha eltávolítják, a Magyar Péter úr ugye azt mondja, hogy a fideszeseket, ez nem képviseli sem a fideszes, sem a mi hazánkot sem, ha a köztársasági elnököt most úgy mondom, kirúgják. Ez nem jogállam. Nagyon szépen köszönöm, szerkesztő úr, hogy szólhattam.
Köszönöm szépen. Egyébként nagyon érdekes, sokan írják ezt a 89-90-es időszakot, tehát amikor 89 nyarától kezdve felvetette Antall József Göncz Árpád jelölését, akkor még sem Antall József nem volt a rendszerváltó politikai élvonalában, sem az államfői posztról nem lehetett tudni, hogy azt milyen módon és mikor töltik majd be. Csak novemberben az úgynevezett négyigenes népszavazáson dőlt el, az államfőt az első szabadon választott országgyűlés választja meg, így hárítva el azt a rendszerváltó pártok által veszélyként értékelt lehetőséget, hogy egy közvetlen választáson az akkor legnépszerűbb kommunista politikus Bozsgai Imre nyerje el ezt a tisztséget, akkor az SZDSZ és a Fidesz volt ennek az élharcosa, hogy gyakorlatilag a parlament válassza meg. Tehát ez egy nagyon izgalmas időszak volt, és egy három éves konfliktus kezdődött, ha belegondolunk, 91-től Göncz Árpád és a kormány között. Ez volt az a bizonyos média háború, ekkor a miniszterelnök 3-3 új alelnököt kívánt kinevezni a Magyar Rádióba, illetve a Magyar Televízióba. A média törvény akkor még ugyan nem született meg az állami média élére, ezért a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnöknek kellett kinevezni a vezetőket. Ez a gyakorlat maradt érvényben 96-ig. Göncz Árpád akkor lelkiismereti okokra hivatkozva nem írt alá a kinevezéseket. Ezt csak azért idézem föl, mert hogy egy jó viszonyból is lehet rossz viszony, meg egy rossz viszonyból is akár jó viszony, és azt vetik föl tényleg a hallgatók így összegezve a rengeteg üzenetet, hogy ezt valahogy rendezni kellene, de közben meg itt szalad az idő. Két hallgatónk nagyon-nagyon rövid véleményére még kíváncsiak vagyunk, Attiláére és Péterére. Először Attiláére. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát igen, sokan mondtak azt, hogy a választás, tehát a választási szisztém, hogy nem jó. Hogy közvetlenül kell, tehát a lakosok válasszak meg az elnököt. De mostan, hogy Sorok Tamás az elnök, én szerintem fejezze be nyugodtan, tehát az ő mandátumát, az ő éveit, tehát ott az elnöki hivatalat töltse ki, tehát hogy az éveit tudja befejezni. És én szerintem ő neki kellene beadni azt, hogy változtassak meg, tehát a parlament változtassa meg az állam elnök, tehát választási szisztémjét.
Köszönöm szépen, Attila, nagyon tényleg elszaladt az időnk, és akkor még Péter véleményét is meghallgatjuk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Jánosi Péter építész vagyok, és nem vagyok alkotmányjogász, de van egy Pokol Béla nevű fantasztikus alkotmányjogászunk, aki megmondta, hogy ilyen esetben nem szabad kinevezni miniszterelnöknek Magyar Pétert, mert alkotmányos puccsot követne el, vagy követett el, vagy követett volna el, tehát véleményezhető, hogy törvény sért. Egy olyan ember, aki rögtön törvényt sért, az nem alkalmaz.
De miben?
Tessék?
Miben sért törvényt?
Abban sért törvényt, hogy az alkotmányuk szerint 3 éve van még a jelenlegi köztársasági elnöknek. Tehát lemondásra szólítani, ráadásul bábnak nevezni a Sándor Palota előtt egy méltóságot, amely az ország egységét képviselő, egyszerűen törvénysért.
Mi lehetne ön szerint a megoldás, hogy mondjuk rendeződjön egy viszony államfő és miniszterelnök között, tehát amit itt fölvetettünk meg, a Jó reggelt Magyarországban is volt erről szó, és akkor legyen ez az utolsó kérdés, hogy közvetlenül ezt szeretném megkérdezni, hogy közvetlenül az állampolgárok válasszák meg ezentúl a következő köztársasági elnököt?
Ez a jövő zenéje, ha az alkotmány módosítjuk. A jelenlegi alkotmány érvényben van, és az alkotmány ellen senki, de ez a törvény.
Ezt a hallgatónk is írja, meg sok hallgatónk, hogy gyakorlatilag ezt nyilván úgy gondolják, hogy ha letelik egy ciklus, akkor utána kellene ezt fölvetni. Érdekes fölvetések voltak második témánkhoz is. Köszönjük szépen mind a kettőhöz, tehát, hogy rengetegen szóltak hozzá, meg írtak nekünk üzenetet, és a hétfői témáink is igen érdekesek lesznek. Mit szól hozzá, hogy az Európai Unió Bíróságának friss ítélete nem csak a szexuális kisebbségekkel való bánásmód, hanem a pedofil nyilvántartó rendszer ügyében is elmarasztalta Magyarországot. És ön szerint mire figyeljünk, amikor kidobunk valamit, hová dobjuk, hogy ne legyen tűz? Mi legyen lomtalanításkor az első lépés, érzelmileg, mentálisan? Ezek lesznek tehát a hétfői témáink. A mai adás szerkesztője Gödöllei Anna, hangmérnöke Hajósi Bence volt, a telefonnál Sebők Tímea és Messzesán György fogadta a hívásaikat. Nevükben is elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra.
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Tudja meg az egész világ. Kelemen Barnabás a Zenetörténet 9+1 hegedű versenyével hajt fejet a Magyar Hegedűiskola előtt a Zeneakadémián. Brahms, Bruch, Schumann, Dvorák, Csajkovszki, Sibelius, Bartók. Május 1-től 3-ig 3 nap, 9 koncert, 7 nagy zenekar. Vezényel Michael Stern, Hamar Zsolt, Andreas Ottenzamer, Keller András, Vashegyi György, Madaras Gergely, Káli Gábor. Fesztiválakadémia.hu.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak.